Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor, és körülbelül egy évvel ezelőtt beszélgettünk Csetneki Zoltán igazgató úrral a Turai Kastély utolsó üteméről, hiszen akkor már nagyon közel volt az átadás. Megtörtént az átadás, és én akkor megígértem, nem csak Önöknek, hanem magamnak is, hogy szeretném, hogyha majd az igazgató úr elmesélni azt, hogy mi történt ebben az utolsó egy évben, illetőleg most már a nyitás után működnek-e a nyilászárok, és működnek-e a csapok. Persze ez most csak vicc volt. Üdvözlöm, igazgató úr!
Üdvözöllek, Sándor! Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
Igen, tegeződünk, akkor maradjunk ennél a kitételnél, de valóban így van. Köszönöm szépen! Hát hogy telt ez az elmúlt egy év?
Szorgalmas munkával telt. Sikerült az építkezést nagyságrendileg befejezni. Még ma is dolgozgatunk az épületen ahhoz, hogy 100%-os legyen az épület. Minden vendégigényt tökéletesen ki tudjunk elégíteni, de a házat, ahogy azt már te is említetted, július közepén megnyitottuk.
Azt mondják, hogy ez ma Magyarország legszebb és legdrágább szállodája.
Hát mind a kettő szubjektív szerintem, nem tudom, hogy a legdrágább-e vagy a legszebb-e, ezt a vendégeknek kell eldönteniük.
Az biztos, hogy különleges?
Minden bizonnyal különleges, hiszen egy ilyen kastély nem nagyon található Magyarországon, illetve Közép-Kelet-Európában sem, mint a miénk.
Igen, múltkor egy évvel ezelőtt is már egy picit meséltél nekem arról a történelmi múltról, amelyik ezt a kastélyt belengte, ha ezt felelevenítenéd, azt mindannyian megköszönnénk.
Így van. Nagyon szívesen. A Báros Oszberger Zsigmond építette a házat, vagy illetve építette Bukovics Gyulával 1883 és 86 között. Az ő családjukról annyit kell tudni, hogy a Nyitra megye is Sasváról származott a család, a nagyapja, illetve Simon Vilmos. Ők komoly sikereket értek el dohány és lepcetermesztésben, illetve olajgyártásban, és ennek a vagyonnak a eredménye az, hogy tudtak ilyen kastélyt építeni, illetve hát Zsigmond az unoka építette ezt a házat.
Ugye azt mondják, hogy ez a kastély szinte pontos mása akármelyik loármenti kastélynak.
Így van, a báró úr annak idején ezt a feladatot adta Bukovics Gyulának, hogy egy loármenti kastélyra hajazó épületet építsen az ő számára, illetve nem az ő számára, hanem a feleségének építette.
Hát minden rendes férje feleségének épített egy kastélyt, azért ezt valljuk be.
Egyébként ő nagyon szeretett itt lenni, és itt tartózkodni.
Egyébként arról szól a fáma, vagy szólt a fáma, hogy a báró úr járt a loármenti kastélyokban, és ott fogalmazódott meg benne ez az igény, vagy csak képek, elmesélések alapján jutott hozzá le az hír?
Hát, amennyire tudjuk, szerintem képek és elmesélések alapján tudott róla leginkább, és ennek volt a függvénye az, hogy egy hasonlót szeretett volna.
Miért gondolták sokáig, hogy Ibl volt a tervező?
Bukovics Gyula Ibl tanítvány volt, és a Pálmaház rész az nagyon hasonlít Ibl munkáira, illetve vannak olyan motívumok, elemek, oszlopok, oszlopfők, festések, falfestések, amik az operaházra hajaznak, de egy 1885-ös vasárnapi újságból egészen pontosan tudjuk, hogy Bukovics Gyula építette ezt a házat. Egyébként ő épített Pesten is bérházakat a Schlossberger családnak.
Egyébként itt olvasom a számokat, hogy ennek a kastélynak majdnem 3000 négyzetméter az alapterülete, de ebbe a 3000 négyzetméterbe a Pálmaház nincsen benne, ugye?
3500 négyzetméter az összterület.
Igen.
A Pálmaház benne van.
És akkor a Pálmaház benne van. Azért is különleges volt ugye a 19. században épült kastély, mert hogy a kor nagyon-nagyon sok technikai újítását, újdonságát, Magyarországon például addig még soha nem látott újítását is beletervezték a tervezők. Mik voltak a legkülönlegesebbek?
Hát a legfontosabbak például a központi fűtés, az, hogy elektromos áram volt 1886-ban a kastélyban, étellift volt a kastélyban, illetve a báró úrnak volt téglagyára is, tehát kisméretű téglából épült a kastély, de ettől függetlenül a falakban 30 cm-es légrés volt, tehát már egyfajta hőszigeteléssel épültek fel a falak, amik a szuterén szinten olyan 1 méter 20-asok átmérőben a fenti részeken, ahol úgymond vékonyabbak a falak, ott is olyan 80-90 centi körül van.
Meddig laktak ott a báróék?
Amennyire tudjuk, a második világháborúig.
Nincs sok más helyütt a más tulajdonosok?
Hát a szokásos közép-európai vagy közép-kelet-európai kastélytörténet volt a kastély a második világháborút követően, tehát volt ez német főhadiszállás, orosz főhadiszállás, ugye nem ismerték a csengőt, úgyhogy bejöttek tankkal a kovácsolt vaskapun, és aztán utána volt katonai kórház, majd 1972-ig iskola is volt a kastély épületében.
Érdekes viszont, hogy egész korán 1958-ban műemlékké nyilvánították.
Így van, így van. Ez pontosan így van.
Ugye egy évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy minden fontos dokumentáció végül is az önök, vagy a kezetekbe került, és azok alapján kellett, vagy lehetett reprodukálni ezt a kastélyt. Mennyivel sikerült ez a reprodukció?
Megpróbáltunk mindent, amit meg lehetett találni a kastéllyal kapcsolatban, irodalmat azt felfedezni, megtanulmányozni, és ezek alapján restaurálni a kastélyt. 12 restaurátor szakma dolgozott egyébként a házon, óriási munkát végezve, például a kőrestaurátorok a teljes homlokzat minden egyes négyzetcentiméterét javították. A kőrestaurátorok pauszpapírra vették le azokat a mintákat, amik alapján aztán a belső festéseket újra festették. Ugye azt kell tudni, hogy ezek vízfestékes falfestések, úgyhogy egy nagyon komoly munka van mögötte. Illetve...
Most is az lett? Most is vízfestékes lett?
Így van, így van. Tehát az eredetinek megfelelően lett helyreállítva a festés.
Ez egyébként követelmény is volt, vagy netántán igény is volt, hogy a lehető legélethűbb, korhűbb módon visszaállítani a kastélyt?
A műemlékvédelem mindenféleképpen ragaszkodott ahhoz, hogy a megtalált festéseket például lekonzerváljuk, illetve helyreállítsuk, illetve hát a mindennapi szépérzékünk is azt sugallta, hogy a kupolában lévő falfestéseket mindenféleképpen teljes mértékben restauráljuk.
Mi volt a legnehezebb? Mert ugye azt említetted, hogy több szekció dolgozott. Kik küzdöttek legtöbbet az elemekkel?
Hát ugye a szuterén szintünk van, nem pince szintünk, tehát a ablakos rész a mínusz egyes szintünk. Itt másfél méter víz állt akkor, amikor a társaság ezt átvette. Úgyhogy az épületet teljes mértékben víz szigetelni kellett, ahhoz, hogy a tura és környékén lévő magas talajvizet kiszorítsuk a pince szintről. A másik ilyen heroikus küzdelem pedig a tetővel volt, statikailag meg kellett állapítanunk azt, hogy a régi tető az nem tartható, teljes mértékben le kellett cserélni a tetőt. Egy beton koporsó födém felépítése után az eredeti tetővel teljesen megegyező tetőt építettünk fel. A portugál pala is ugyanabból a bányából jön, ami a báró idején a pala borítást adta a tetőnek.
Az eredeti tervekhez képest ezek a nem várt költségek hány százalékkal növelték meg a bekerülési összeget?
Hú, hát ez egy nagyon jó statisztika lenne, nem tudom. Tehát ezt így nem lehet kifejezni. Tehát amikor az ember egy műemléket vesz, akkor kötelezettséget is vállal tulajdonképpen a adott vételáron kívül. Úgyhogy itt nagyon-nagyon sok olyan költség merült fel, ami előre nem volt látható, vagy csak részben volt látható.
És a portugál pala még mindig olyan, mint volt?
Így van. 21. századi, de olyan, amilyen régen volt.
Hát akiknek már volt szerencséjük bejárni a Loire-menti kastélyokat, akkor azok tudják, hogy én úgy emlékszem, hogy talán egyetlen egy olyan kastély sincsen, amelyik szállodaként is funkcionál. Ez az épület viszont szállodaként is funkcionál, és akkor jön egy következő nagy feladat, hogyan lehet restaurálni egy kastélyt, amelyikben majd emberek fognak bemenni, aludni, akiknek különféle kényelmi színvonalat mégiscsak biztosítani kell.
Hát ezt úgy sikerült megoldani, hogy a 19 szobánk, ami az első és a második emeleten helyezkedik el, mint különböző alapterületű, más elrendezésű, próbáltunk úgymond szállodásítani, tehát a fürdőszobai elemek azért nagyságrendileg hasonlítanak egymásra, de a szobák mérete, azok alapvető kialakítása teljes mértékben megfelelnek a műemléki elvárásoknak.
Mennyire szimmetrikus ez a kastély? Mert akkor gondolnánk azt, hogyha ugye általában a kastélyok nagy szimmetriával bírnak, ha szimmetrikusak a kastélyok, akkor mondjuk a belterek is szimmetrikusak.
Hát mivel hogy kézzel épült és kisméretű téglával mindenféle komolyabb gépek nélkül, ugye több mint 130 évre tekintünk vissza, a bizonyos boltívek se szimmetrikusak a kézi munkának köszönhetően, de ezt azért megpróbálták. Az épület egyáltalán nem szimmetrikus, tehát mi azt a játékot vittük véghez, hogy a földszinti terek lettek a közösségi terek, bálteremmel, étteremmel, szalonokkal és a pálmaházzal, míg az első és a második emeleten helyezkednek el a szobák.
Akkor maradjunk még egy információ erejéig a szobáknál. Mekkora a legkisebb négyzetméter és a legnagyobb négyzetméterű szoba?
Ez ilyen 32 négyzetméter körül a legkisebb, és 140 négyzetméter plusz 60 négyzetméter terasz a legnagyobb.
Ezeknek a szobáknak a berendezése az mennyire szállodás?
Én inkább úgy mondanám, hogy mai korhű belső építészetet alkalmaztunk, tehát nem akartunk úgynevezett kastélyos kastély bútorokat vásárolni, vagy antikvárosokból visszavásárolni bútorokat, tehát teljesen kortárs a berendezése, 21. századi belső építészet van mind a szobákban, mind a közösségi helyekben.
Mondjuk a nagyobb szobák feltételezik azt is, hogy oda bekerült olyan jacuzzi rendszer, amelyik egyébként a komfortfokozatot tudta emelni?
Nem, szobákban nem kerül jacuzzi. Van olyan szobánk, amelyik fürdőkádas is, vidés is, zuhanyzókabinos is. Ezekben azért jelentősen nagyobbak a fürdőszobák, mint a kisebbekben.
Viszont azt gondolom, hogy a közösségi terek azok a nagyon nagy lehetőséget adtak ahhoz, hogy a korhűség az megjelenjen.
Így van.
Mennyiben és hogyan?
Építettünk két kandallót is, az egyik kis szalomba és a nagy szalomba, és mondom, teljes mértékben restauráltuk ezeket a tereket.
A bútorzatot honnan sikerült beszerezni? Újra?
Nagyságrendileg a mobiliák, tehát a mobil bútorok, azok inkább olasz gyártmányok, míg a beépített fix bútorok azok magyar asztalosok művei.
És a brokátok, amik lelógnak az ablakok előtt, a függönyök?
Ez egy magyar cégnek a szerzemény.
Tehát azért többségében, vagy azt lehet tudni, hogy kb. Hány százalékban tudtak magyar cégek dolgozni ennek a kastélynak a helyreállításán?
Hát magyar cégek dolgoztak mindenféleképpen a kastély helyreállításán. A termékek, illetve bizonyos mobiliák azok, amelyek külföldiek leginkább.
Ugye 19 szoba működik most a kastélyban, amelyik fogadja a vendégeket, már teljes kapacitással? Tehát minden szoba tud fogadni vendégeket?
Igen, teljes kapacitással dolgozik.
De úgy emlékszem, hogy a megnyitáskor még a szobák nem, viszont csak a park nyitódott meg. Miért?
Nem,
ha ez így volt.
Egyszerre nyitott a park is, és a kastély is.
Igen, akkor egy időben lehetett látogatni már a parkot is. Az, hogy a kastély, a Magyar Kastélyszállodák Szövetségének a tagja, ez mit jelent a Turay Kastélynak?
Hát mi konkrétan a Kastélyszállodák Szövetségének vagyunk a tagja.
Igen.
Ez azt jelenti, hogy most per pillanat, ha jól emlékszem, akkor 12 kastély van a szövetségen belül Magyarországon, de a Magyar Kastélyszállodák Szövetsége tagja a Nemzetközi Kastélyszállodák Szövetségének is. és így vannak azért külföldi kapcsolataink, leginkább Ausztria-Németországot tekintve.
Igen, hát ugye az elmúlt évek nagy vívmánya volt, hogy a Magyar Kastély Szállodák Szövetség is bekerült egy nagy nemzetközi körforgalomba, és hát ugye a cseh, az osztrák, a német kastélyok, és ez a nemzetközi piacra való kilépés, ez valóban hozhat egyfajta nagy ismertséget. Mekkora az érdeklődés most egy hónap után?
Hát a kollégáim nem győzik válaszolni a lekéréseket és a különböző kérdésekre való válaszokat kiküldeni, mind a parklátogatásra, mind a szállásfoglalásra, illetve a rendezvényekre való tekintettel. Úgyhogy heroikus küzdelmet folytatnak, hogy valóban a szállodás elvárásoknak megfelelően 24 órán belül valóban megválaszoljunk minden e-mailt és telefont.
Még egy utolsó információ, mert a gasztronómiát sem hagyhatjuk ki. Milyen konyhát fog vinni a Turai Kastély?
Legegyszerűbben azt lehetne mondani, hogy egy ilyen vidéki bisztró jellegű konyhát viszünk. Helyi zöldségekkel, gyümölcsökkel, beszállítókkal, tehát hústermékekkel, kicsit novel kuzinosítva az ételeket, vagy az ételek megjelenését. Egy relatív, azt lehet mondani, szűk étlappal, de mindig napi ajánlatokkal, illetve heti ajánlatokkal kiegészítve.
Köszönöm szépen, a megnyitott Turai Kastélyról mesélt nekünk Csetneki Zoltán igazgató úr. Köszönöm szépen az információt, és hát sok sikert kívánunk, hogy minél több magyar, illetőleg minél több külföldi látogató is élvezze ezt a gyöngyszemet, ezt a loáros gyöngyszemet itt Magyarországon. Köszönöm szépen, szervusz!
Nagyon szépen köszönöm, szervusz!